Félix pedig, akinek elég pontos tudomása volt erről a tanításról, elnapolta ügyüket, és így szólt. Amikor Líziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. És megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őt őrizetben, de enyhébb fogságban, és senkit se tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon neki. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó volt. Maga elé hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Amikor pedig igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémülve így szólt: most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy Pál pénzt ad neki, ezért gyakran magához hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Forcius Festus lett Félix utóda, Félix azonban, hogy kedvébe járjon a zsidóknak, Pált fogságban hagyta. Isten áldása legyen igéje hallgatásán, befogadásán, megvalósításán. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Kegyelmes Urunk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben megtartottál, erőt adtál a veszedelemben. Amint soha nem látott, hatalmas tömegű vízáradat érte el hazánkat, és a veszély egyre közelebbről fenyegetett, férfiak és nők ezrei jelentkeztek önkéntes munkára. Talán ha megkérdezték volna őket egyen-egyenként, mindenki más indokot mondott volna a miértre. De ha valaki azt mondta volna, hogy bizony szeretetből tették, az első reakciójuk valószínűleg a meglepetés, vagy az elhárítás, a visszautasítás lett volna. Pedig mi más lenne, ha segítségére sietek a bajba jutottnak, a magam pillanatnyi érdekeit pedig a hátam mögé vetem. Köszönjük, Uram, hogy próbára tettél minket, mert a nyomorúságban tud legfényesebben megmutatkozni a szeretet. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szeretetből te mutattál világra szóló, máig ható példát. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, mondtad. És te valóban az életedet adtad azért, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, ha ebből néha-néha egy keveset vissza tudunk sugározni embertársainkra, így engedelmeskedve a te új parancsolatodnak. Amen.
A 32. Zsoltár 5. verséből olvasom a bűnbocsánat üzenetét. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Amen. Az 512. dicséretünk 5. versét énekeljük el. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Istenünk igéjét a 13. Zsoltár 2. versének első feléből olvasom. Meddig tart ez, Uram? Amen. Foglaljunk helyet. Ez az ige jutott eszembe először, amikor elolvastam Pál 2 évig tartó fogságának a történetét. Meddig tart ez, Uram? Olyan ember tette fel ezt a kérdést először, a 13. Zsoltár írója, aki válságos helyzetbe került és elkeseredett. Ezt a helyzetet, ezt az elkeseredést mi is ismerjük. Ezt a kérdést mi is tettük már fel, könnyen magunkra ismerhetünk. Meddig tart ez, Uram? Kérdezheti valaki, meddig tart még a magány ideje, Uram? Vagy valaki, aki családban él. Meddig tart még ez az áldatlan családi konfliktus, Uram? Sokan feltehetik a kérdést, meddig tart még a munkanélküliség, Uram? Meddig tart még ez az anyagi függőség, ez a sok kölcsön, ami nyomja a vállamat, ami nem csökken, hanem növekszik? Meddig tart még ez a betegség? Miért pont én? Miért pont ezt? És miért ilyen sokáig? Meddig kell még ebben a feszültségben élnem, Uram? Sok élethelyzetben tettük már fel ezt a kértést. Akár így, ahogy a zsoltáros, akár más szavakkal, akár csupán gondolatban. Lehet, hogy csak egy érzés támad bennünk, egy értetlenség, egy harag, egy félelem, de minden mögött az volt, hogy meddig tart még ez az életszakasz. Nem tudjuk, hogy a börtönben Pál feltette-e magának ezt a kérdést, de minthogy ő is ember volt, sok szempontból különlegesebb ugyan, mint minden, mégiscsak ember volt, valószínű, hogy igen, ő is feltette. Meddig tart még ez, Uram? Meddig kell még itt rostokolnom a börtönben? Mikor engedsz már ki innen? Azt gondolom, nagyon jó, ha kiöntjük a szívünket Istennek, és bevalljuk neki, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket nem szívesen viselünk el, amelyeket nehéznek tartunk, és amelyből várjuk a mielőbbi szabadulást. Nagyon jó, ha ezt el tudjuk mondani. A keresztény ember nem panaszkodik úton, útfélen, de Istennek ki tudja önteni a szívét. Nagyon jó, ha kijönti a szívét. Ugyanakkor ez az ige azt üzeni nekünk, hogy van ennél a kérdésnél, meddig tart ez, Uram, egy jobb kérdés is. Ez a kérdés pedig így szól, mi a terved, Uram? Istennek ugyanis minden élethelyzetünkkel terve van. A jókkal épp úgy, mint a rosszakkal. Ha ezt a tervet megismerjük, akkor sokkal nagyobb reménnyel és bizalommal tudunk átlábalni a nehéz helyzeteken. Pálnak ez a 2 évig tartó fogsága ékes bizonyítéka annak, hogy az ember életének egyetlen szakasza sem céltalan és értelmetlen. Ennek a 2 évnek megvolt a terve Istennél. Ezt így fogalmaztam meg a vázlatban, minden rosszban van valami jó. Ugye mindenki elismeri, hogy ez önmagában, ez a 2 éves fogság rossz. Hát hogy ne lenne rossz? Ki szeretne közülünk 2 évig most börtönbe vonulni? Hát legyünk őszinték, senki, ez rossz. Ugyanakkor minden rosszban van valami jó. Mi volt a jó Pál számára? Hát első ránézésre semmi. Ugye, ha az ember őszintén számot vet, akkor azt mondja, hogy hát hol vagyok én börtönben? Kik szoktak börtönben lenni? Hát a bűnözők. Milyen megalázó helyzet. Pál, a nagy apostol, hogy kerülhetett ilyen helyzetbe? Ekkora megaláztatás. Ráadásul eszébe juthatott, hogy hát hány helyen lehetnék most? Elmehettem volna Rómába, Hispániába, a spanyol tengerpartra, elmehettem volna Afrikába, hány helyen hirdethettem volna az igét, és itt kell ülnöm megalázva egy börtönben. Pedig Pál sok mindent nyert ebben a 2 évben. Először is megtapasztalta Isten jelenlétét. Kicsit korábban olvassuk az előző fejezetben, hogy Pált a zsidók elfogták, és oda citálták a nagy tanács elé. Ugyanúgy, ahogy Jézust. Jézusnak is ott volt a kihallgatása. A zsidók ott ítélték halálra. Ugye ők nem hozhattak halálos ítéletet, tovább kellett vinni őt Pilátushoz, de mégiscsak itt született meg a zsidók döntése. Pált ugyanoda vitték. Védekezz! Mit tudsz mondani? És Pál védekezett. Hűséges maradt Istenhez. Nem mondta azt, hogy ja, hogyha ez ezzel jár, akkor én most inkább megtagadom Jézust. Nem. Azon az éjszakán, ennek a napnak az éjszakáján, amikor Pál egyébként szintén börtönben volt, odaállt mellé Isten egyik angyala, és üzent neki. Elmondta Isten üzenetét. Ez így szólt: bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Milyen jó érzés lehetett ez Pálnak. Ugye hány héten keresztül utazott ő Görögország felől Jeruzsálembe? Hányszor próbálták lebeszélni őt erről az utazásról, ott csak szenvedés vár rád, halál vár rád. És Pál azt mondta, hogy de hát én úgy értettem meg, hogy az Isten oda akar engem rendelni. Megyek. Elkezdtek beteljesedni az ígéretek. Jött a szenvedés. Ilyenkor az ember automatikusan is elbizonytalanodik. Biztos, hogy itt kell nekem lennem? Nem lehet, hogy Isten ellenében döntöttem, és most ő elhagyott engem? És ott egy jeruzsálemi börtönben Pál megtapasztalta Isten jelenlétét. Újra szólt hozzá. Szemtől szembe. Elküldte az angyalát, vagy adott neki egy éjszakai kijelentést, nem tudjuk. De megértette, hogy Isten ott van vele. Megtapasztalta Isten jelenlétét. Megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét is. Hány ember érzi úgy a börtönben, hogy el vagyok hagyatva. Nincs segítség, rosszul élek, szenvedek. Pálnak milyen volt a börtöne? Egész nap volt vele valaki. És most nem a börtönőrökre gondolok, hanem a hívő testvérekre. Azt olvassuk, hogy Félix olyan börtönbüntetést szabott ki Pálra, hogy az övéi nyugodtan bemehetnek hozzá és szolgálhatnak neki. Pált rendszeresen látogatták a keresztények, azok, akik fontosnak tartották a sorsát. Gondolom vittek neki egy kis ajándékot is, hát nyilván nem párizsit, meg nem kólát, de valamit, ami abban az időben fontos volt. Egy kicsit jobbat, mint a börtönkoszt. Áldoztak rá. Megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét. És ami talán a legfontosabb, kitartást tanult. Ha Pálra gondolunk, akkor a legutolsó ötletünk az, hogy neki kitartásra van szüksége. Hát hány éves keresztény múlt áll mögötte? Mennyi misszió? Hát Pál egy veterán harcosa az Istennek. Annyit dolgozott, annyit átélt, annyit szenvedett türelemmel. Miért lenne szüksége kitartásra? Hadd mondjam úgy, hogy ez a fajta megpróbáltatás új volt. Mert más az, amikor egy görög városban hirtelen fellázad a nép, és azt mondják, hogy verjük meg, üzzük el, kövezzük meg, ez is nagyon nehéz, de ez más. Itt nem fáj semmije, de helyhez van kötve. És képzeljük el, hogy ott vagyunk Pál helyében, hogy mi vagyunk Pál. Képzeljük el, hogy a munkánkat, a szolgálatunkat olyan gazdagon kíséri Isten áldása, mint az övét. Hát mit gondolnánk? Hát én biztos azt gondolnám, hogy hány városban járhattam volna már. Hogy a szolgálataim nyomán hány embernek az élete megújulhatott volna. Hát bizsereg a talpam, nem bírok magammal. Most mi van? Értelmetlenné vált a létem. És Pál ebben a két évben meg kellett, hogy értse, hogy Isten van, amikor kivonja az embert a forgalomból. Ha nem is teljesen és nem is örökre, de mégiscsak kivonja. Nélküle folytatódik a munka. Ebben a két évben Pál kitartást tanult. Kitartónak kellett lennie, hogy ne veszítse el a reménységét. Hogy ne veszítse el azt a kijelentést, amelyben Isten azt mondta neki, hogy tanúm leszel. Még Rómában is rólam fogsz bizonyságot tenni. Pál ebben a két évben kitartást tanult. Úgy formálta őt Isten, ahogyan az ember formálja a vasat. Ugye az ember beteszi a vasat a tűzbe, lassú lángon sokáig bent tartja, és kiég belőle mindaz, ami a vasnak a gyengeségét okozhatná. Minden szemét kiég belőle, és végül ott marad az acél. Hát Isten ugyanezt tette Pállal is, a fogságnak a lassú tüzében pirította, égette. És mindent, ami őt gyengévé tehette volna, a türelmetlenségét, az álhatatlanságát, az kiégette belőle. És azt gondolom, hogy ismerve Pálnak a későbbi történetét, egyrészt a Bibliából, másrészt óegyházi keresztény iratokból, elmondhatjuk, hogy erre a kitartásra szüksége volt. Nem értek véget a megpróbáltatásai. Egyre nagyobbak jöttek. Szüksége volt a kitartásra. Tehát megtapasztalta Isten jelenlétét, gondviselő szeretetét és kitartást tanult. Azt gondolom, hogy amikor minket ér megpróbáltatás, amikor mi kerülünk ilyen mélységbe, vagy ilyen leálló sávra, ahogy amiben Pál is került, akkor ezeket az áldásokat mi is megtapasztalhatjuk. Isten jelenléte akárcsak egy sötét szobában hirtelen villanó gyertya, ezekben a helyzetekben fénylik a legszebben. Miért? Mert nincs senki más, akibe kapaszkodhatnánk, csak az Isten. Azok a Biblia olvasások, amelyeket ilyen helyzetben követünk el, azok az imák, amelyeket ilyenkor mondunk el, azok mélyen belénk vésődnek. Nem csak olvasunk, nem csak beszélünk. Tudjuk és érezzük, hogy ott van velünk az Isten. Az ő jelenléte nem késett el. Megtapasztaljuk Isten gondviselő szeretetét. Ha kerültünk már bajba, biztos vagyok benne, hogy tapasztaltuk már a gyülekezet segítségét. A hívő testvérek segítségét. Jött ez az ember, jött az az ember, anyagilag segített, lelkileg segített. Ezek az emberek mind Isten kinyújtott karjai voltak felénk, mert Isten gondviselő módon szeret minket. És kitartást is tanulhattunk. Amikor minden rendben van, akkor sok öröm van az életünkben. A létbiztonságnak az öröme, az egészségnek az öröme, a megbecsültségnek az öröme. De amikor megpróbáltatásba kerülünk, akkor mindez elmúlik. Megint csak Isten marad az ő öröme, és a belévaló kapaszkodás. Ilyenkor megtanulunk kitartani mellette. És erre a kitartásra nekünk is szükségünk van. A keresztény ember harcban áll, egy szellemi harcban. És ahhoz, hogy ebben a harcban győzhessünk, ahhoz kitartásra van szükségünk. Minden rosszban van valami jó, Pál barátai számára is. Hát első ránézésre Pál barátai sem nyertek semmit ezzel a fogsággal. Ugye 2 éven keresztül aggódtak, bíróságra jártak, a pénzüket áldozták. Mi ebben a jó? Hát egyrészt megújult az ima életük. Ugye az a normális, ha valaki hitre jut, attól a pillanattól fogva buzgón imádkozik. Milyen jó az én Istenem, dicsőítem őt, hálát adok neki, beszélgetek vele, megvallom a bűneimet, stb. Buzgó ima élet. A tapasztalat azonban azt mutatja, nem csak a saját tapasztalatom, meg a testvérek tapasztalata, hanem a bibliai időkben élt emberek tapasztalata is, hogy amíg minden rendben van, addig ritkán imádkozunk buzgalommal. Akkor kimarad az ima életünk, akkor sokszor olyan hideg. Minek imádkozzunk, ha amúgy is mindenünk megvan. A Pál sorsa miatti aggodalom újra buzgó imádságra serkentette ezeket az embereket. Ez nagy áldás. A másik nagy áldás, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy szolgáljanak egy hívő testvérüknek. Ugye Istentől mindannyian kapunk erőt, tehetséget, pénzt, időt. Miért kapjuk ezeket? Hát az ember ösztönösen azt válaszolja, hogy azért, mert nekünk ez jó. Isten azt akarja, hogy ezt élvezzük és kész. Hát részben valóban ezt akarja az Isten, de ne feledkezzünk meg arról, hogy azért is adja nekünk ezeket az ajándékokat, mert azt akarja, hogy továbbítsuk azoknak, akiknek nincs. Hogy megnyíljon a szívünk, akárcsak Jézus szíve, aki szerte járt és jót tett. Megint csak mi a tapasztalat? Az, hogy amíg valaki nem kerül nagyon nagy bajba, vagy nem kényszerítenek minket, addig mindent megtartunk magunknak. Ez az enyém. Ugye a kislányom, amikor tanult beszélni, hát még most is tanul, elkezdte ragozni a birtokos névmásokat. Enyém, tiém. Ugye, ott is benne van az enyém. Még hogyha másról beszélünk, másnak a tulajdonáról, akkor is részben úgy gondolkozunk, hogy de jó lenne, ha az a miénk lenne. Persze ez csak egy nyelvtani hiba, és ő ezt nem gondolta így át, de mindannyian így vagyunk, ennyire ragaszkodunk, ennyire beleette az önzés magát minden porcikánkba. Pált azonban nagyon szerették. Pálért képesek voltak felvenni a harcot az önzésükkel. Kitörtek az önzés börtönéből, és elmentek Pál börtönébe, és szolgáltak neki. És abban a börtönben már szabadok voltak. Ott már nem voltak lelki börtönben. És ekkor hasonlóvá váltak Jézushoz. A szívük kitárult. Tehát Pál barátainak az ima élete megújult, és képessé váltak a szolgálatra. Megint gondoljunk magunkra. Mi is átélhetjük mindezt. Amikor hívő testvéreink valamilyen okból kifolyólag válságos helyzetbe kerülnek, akkor az nekünk jó. Közvetetten jó. Hányszor előfordult már a gyülekezetben, hogy kiderült, hogy valakivel valami baj van. Gyereket vár, és valami probléma adódott. Vagy elöntötte az árvíz a házát, vagy mit tudom én micsoda. És pillanatok alatt futó tűzként elterjedt a hír a gyülekezetben. Ez még nem a csoda kategóriájába tartozik, ez még csak a pletyka természete. A csoda ott kezdődik, amikor emberek elkezdenek imádkozni egységesen. Azok is, akiknek egyébként az ima élete per pillanat éppen nincs a toppon, hanem valahol a pincében van lent, azok is elkezdtek imádkozni. És sokan beszámolhatnak arra, hogy érezték ezt az imádságot. Hogy felemelte őket. Megújult az ima életünk. És mennyi gyakorlati segítséget adott már ez a gyülekezet? Most nem nekünk, hanem mi másoknak. Előbb Pál helyzetébe képzeltük magunkat, mint rászoruló. Most mi vagyunk azok, akik tudunk segíteni másoknak. A rászorulókat Isten arra használta fel, hogy felszabadítson minket. Hogy mi is kiszabaduljunk önzésünkből, egoizmusunkból. És most térjünk át Pál ellenségeire. Pál ellenségei mit nyertek? Számukra mi volt a jó ebben a fogságban? Hát ránézésre megint azt mondhatnánk, hogy semmi. A zsidókról azt olvassuk, hogy dühöngtek. Mihelyt Pál megérkezett, dühöngtek. Meg akarták ölni. 40 ember elkötelezte magát, hogy addig nem eszik és iszik, amíg Pált meg nem öli. A többiek is hasonló szívvel voltak iránta. Hogy hatott ezekre az emberekre a fogság? Hát Pál nem szabadulhatott ki, de ők sem mehettek be. Pál ellenségei nem mehettek be a börtönbe, és nem tehették el Pált lábalól, pedig ők ezt szerették volna. Nem sikerült. Csak dühöngtek. Ez jó? Nézzük a római katonákat. Mit hozott számukra Pál jelenléte fogsága? Hát egy szót lehet rá mondani, munkát. Töménytelen munkát. Amikor Pált Jeruzsálemből el kellett vinni, majdnem 500 katonát rendeltek ki mellé, akik napokon keresztül vele voltak és kísérték, erőltetett menetben. Hát mekkora boldogság egy római nehéz gyalogosnak, nem? Hát képzeljük el azt a, mit tudom én, hány kilót, 30-40 kiló biztos volt a páncélzat, abban menni oda és vissza. Biztos imába foglalták Pálnak a nevét. A 2 éves fogság alatt a katonák már ekkora létszámban nem voltak mellette, de ott voltak a börtönőrök. Éjjel, nappal. Plusz szolgálat, plusz munka. És most gondoljunk Félixre. Félixnek a pénz volt a mindene, és hoppon maradt. Ugye, mint helytartó, mint tapasztalt politikus, jól ismerte a korrupciót. Első kézből ismerte a korrupciót. Hát mire számított? Arra számított, hogy a hívők majd gyűjtést rendeznek Pál érdekében, a pénzt odaadják Pálnak, Pál pedig neki. És akkor majd valahogy kieszközölik, hogy egy holdfényes éjszakán valahogy Pál kiszabaduljon a börtönből. Hát erre számított. Ezért olvassuk, hogy 2 éven keresztül hívatta és beszélgetni akart vele. Meg akarta adni a lehetőséget, hogy Pál végre kibökje, hogy figyelj, helytartó, van itt egy kis pénz. Állapodjunk meg, de nem sikerült. Zsidók, katonák, Félix a helytartó, mire volt jó nekik ez az egész? Pedig számukra is jó volt. Ezek az emberek megismerték az evangéliumot. Kezdjük a zsidókkal. Ismerték a zsidók az evangéliumot? Én azt gondolom, igen, már ismerték. Jézus elmondta nekik. Az apostolok elmondták nekik. A jeruzsálemi gyülekezet és a többi izraeli gyülekezet tagjai elmondták nekik. És gyűlölték is ezért a keresztényeket. Gyűlölték, és a halálukat akarták. Nem üldözhették hivatalosan a hívőket, mert ott volt a római felsőbbség. De gyűlölték, és ha tehették volna, üldözték volna. Honnan lehet ezt tudni? Krisztus után 44-ben egy pár hétre, hónapra megürült a helytartói állás. Nem volt felsőbbség, maradt a nagy tanács. A zsidók úgymond a saját kis önkormányzatuk szerint éltek, és ebben az időben az első dolguk az volt, hogy elfogadták Jakab apostolt, és megölették. A zsidók ismerték az evangéliumot, és gyűlölték miatta a keresztényeket. Ez a jogi hercehurca, ami Pállal történt, ez számukra új kihívás volt. Hát nem lehetett azt mondani Félixnek, hogy amit Pál mond, az evangélium az sérti a mi vallásunkat, a mi vallási elképzeléseinket, öld meg. Hát egy rómainak ez mit ér? Egy rómainak azt kell bebizonyítani, hogy a kereszténység az, amit hirdet, az veszélyezteti a birodalom békéjét és biztonságát. Társadalmilag káros. És ezek az emberek rendszeresen felkeresték a bírókat, a helytartót. Hogyan tudnánk befeketíteni Pált a kereszténysége, a hite miatt? Na most, senki nem szeret a gonosz helyében lenni, de mégiscsak képzeljük bele magunkat egy pillanatra. Hogy lehet előadni valamit meggyőzően, hitelesen, hogy a kereszténység káros, ha nem úgy, hogy előtte megismerem a kereszténység tanításait alaposan? Szinte már látni lehet, ahogy a farizeusok és az írástudók összegyűjtik az evangéliumokat, Pál leveleit, ott görnyednek fölötte, és lesik a sorait, hogy mit írt ez a Pál? Hol bíztat a császár elleni lázadásra? Hol van a zsidók ellen? Hol van nyoma bármiféle erőszaknak, békétlenségnek? És megismerték az evangéliumot. A római katonák szintúgy. Hát aki Pált kísérgeti napokon keresztül, az azt gondolom, hogy valamit azért mégiscsak meg fog tudni. Nem úgy ismerjük Pált, mint aki csöndben marad, amikor lehetősége van a beszédre. Ezek a katonák alapszinten, de megismerhették az evangéliumot. És a börtönőrök? Hát ők még jobban. Hát 2 éven keresztül Pál tanította őket. Az jutott eszembe, hogyha abban az időben lett volna lelkész képesítő vizsga, akkor ezeket a börtönőröket nyugodtan el lehetett volna oda küldeni. Mert biztos, hogy ennyire ismerték az evangéliumot. És most gondoljunk Félixre. 2 évig leste, mikor mondja majd azt Pál, hogy pénz, állapodjunk meg. Figyelj, Félix, valamit szeretnék mondani. Erre várt. És mit mondott neki Pál? Hát az evangéliumot. Az evangéliumot, az evangéliumot. Krisztust, az ítéletet, az örök életet, erről beszélt. Félix is megismerte az evangéliumot. Zsidók, katonák, Félix nem akarták megismerni, de megismerték. Jó volt számukra Pál fogsága. Megint csak lépjünk 2000 évet. Isten ellenségei közül ma is akaratuk ellenére mégis sokan megismerik az evangéliumot. 2 példát hadd mondjak. A testvérek szerint a muzulmán egyiptomiak ismerik-e az evangéliumot? Hát ők csak a Koránt olvassák, nem? A Bibliát soha nem láttak. Mégis ismerik az evangéliumot. Hogyan? Az egész úgy kezdődött, hogy már nem is tudom mikor, jó néhány évvel ezelőtt, Mel Gibson elkészített egy filmet, a Passiót. Tömény evangélium. Emlékszünk még ezekre az időkre? Mi volt a fogadtatása ennek a filmnek? Sokaknak tetszett, sokan meg kígyót békát kiabáltak róla. Ezek közül, az utóbbiak közül a zsidók voltak a leghangosabbak. Hát miről szól a Passió? Hát persze Jézusról, de azért ott vannak a zsidók is. A zsidók azok, akik keresztre feszítik őt, akik gyűlölködnek, stb. Persze tudjuk, hogy Jézus áldozata mindannyiunk bűne miatt történt, tehát a zsidók semmivel nem rosszabbak, mint mi. Ugyanakkor ők ezt így fogták fel, hogy Mel Gibson megtámadta őket. És tele kürtölték a világot azzal, hogy ez a film, ez rettenetes, ez be kell tiltani, stb. És most jön a muzulmán gondolat. A muzulmánok gyűlölik a zsidókat. Mi az, ami ennyire felidegesítette a zsidókat? Ezt nekem is látnom kell. És Egyiptomban a felnőtt lakosság ott tolongott a mozik előtt, hogy ők is láthassák végre a Passiót. Hát mekkora gondolat, mekkora humor Isten részéről, és mekkora áldás, hogy így ismertesse meg az evangéliumot pogány, muzulmán emberekkel. A másik példám két értelmiséginek a példája, két neves ateistájé. Mind a kettő tudomásom szerint brit, az egyik néhány évvel ezelőtt halt meg, Christopher Hitchensnek hívták, a másik pedig Richard Dawkins. Mind a kettő, hát az egyikük inkább újságíró, esszéista volt, a másik inkább természettudós, de mind a kettőnek az volt a fő célkitűzése, hogy az ateizmust propagálja. Isten nem létezik. Hát elolvastam egy-két könyvét Dawkinsnak, és azt látom, hogy ennek az embernek ahhoz, hogy cáfolhassa a kereszténységet, el kellett olvasnia a Bibliát. Nem jutott ugyan hitre, de elolvasta a Bibliát. Mekkora dolog ez? Ugye van egy ige a Bibliában, hogy pontosan most sajnos nem tudom idézni, hogy a hívők jelenléte és ige hirdetése az a hívők számára élet illata életre, az elkárhozók számára pedig halál illata halálra. Ugye nem tudjuk, hogy kire hogy hat az ige, de megismerték. És hiszem, hogy akárcsak a római katonák közül sokan megtérhettek később. Ki tudja, hogy nem fog-e akár Richard Dawkins vagy más neves ateisták megtérni. Tehát Pál ellenségei is profitáltak ebből a nehézségből, és a mi nehézségeinkből is ma is profitálhatnak Isten ellenségei. Sokszor tehát azt látjuk, hogy Isten leállósávra terel minket. Nem tudjuk úgy folytatni az életünket, ahogy eddig folytattuk. A szolgálatunkban valami balulsül el. Ilyenkor értetlenkedünk, félünk, haragszunk. A felolvasott igéből viszont az derül ki, hogy minden rosszban van valami jó. Ha nem is értjük mindig, hogy Isten mit miért tesz, mert Isten nem mindig mondja ezt el nekünk, azt azonban tudhatjuk, hogy amit tesz, az jó, az hasznára van nekünk is, testvéreinknek is, ellenségeinknek is. A leállósávon eltöltött idő nem időpocsékolás. Minden okunk megvan rá, hogy bizakodjunk. És azt gondolom, hogy a bizakodásnak van egy nagyon szép jele, ez a békesség, nyugalom. Egy igét szeretnék zárásul felolvasni Jeremiás síralmaiból. Ugye Jeremiás sok mélységet megélt. És ezekben a mélységekben mondta ezt az igét, jó csendben várni az Úr szabadítására. Én ezt kívánom a testvéreknek, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, vagy kerültünk, esetleg most is ott vagyunk, akkor lássuk meg azt, hogy ez nem meddő időszak. Egyrészt Isten kihozhat belőle, talán ki is fog hozni, de ha nem tenné is, akkor is áldásokat nyerünk általa. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. válaszoljuk az ígére a 272. dicséretünk első versét, mind jó, amit Isten tészen. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy habár te a mennyben voltál, szép napokat éltél emberi szóval szólva, mégis vállaltad azt a küldetést, amely számunkra az életet jelentette. Köszönjük, hogy megismerted a magasságot, és megismerted a mélységet is, és nem lázadtál ellene, hanem szelíd szívvel és szeretettel elviselted. Köszönjük, Urunk, hogy a te szentjeid minden időben átélik ugyanezt, hogy Pál is elmondhatta, megtanultam bővölködni, megtanultam szűkölködni, és azt is, hogy elég nékem a te kegyelmed. Urunk, mi is élünk át hullámhegyeket és hullámvölgyeket, amikor jó veled a kapcsolatunk és a körülményeink is rendben vannak, és olyat is, amikor minden összedől, amikor úgy érezzük, hogy nincs értelme semminek. Urunk, köszönjük, hogy a te szavad ilyenkor is meg tud minket szólítani. Az emberi szó ilyenkor nem ér el, de a te igéd igen. Köszönjük, hogy azzal bíztatsz, van terved velünk, hogy tudsz áldásokat adni ilyen helyzetben is, nem csak a mi számunkra, de hívő testvéreink és ellenségeink számára is. Köszönjük, Urunk, hogy az életünk hasonlóvá válhat a te életedhez, a lelkületünk a te lelkületedhez, mert te dolgozol bennünk. Nagyon kérünk, hogy amikor ilyen helyzetek jönnek el, segíts rád tekintenünk jobban, kitartóbban, mint eddig. Segíts, hogy rád nézzünk, és a bizalmunk ne törjön meg, hanem megerősödhessünk benned. Urunk, köszönjük neked gyülekezetünk minden tagját, köszönjük azokat, akiknek véget ért az iskola, akik sokat dolgoztak, de most már pihenhetnek egy kicsit. Köszönjük, Urunk, hogy a nyári szabadságolásoknak az ideje is elkövetkezik, hogyha csak néhány hetet, de mindenki tud pihenni. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodsz erről a rendről, a munkának és a pihenésnek a rendjéről. Nagyon kérünk, hogy te áld meg mindannyiunknak a nyarát. És köszönjük, hogy te nem mész szabadságra soha, te mindig itt vagy és gondoskodsz rólunk. Kérünk, légy velünk, és vezesd a mi életünket, és vezesd a mi gyülekezetünk életét teljes egészében. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.